Bibliából két helyről fogom Isten igéjét olvasni. Az Ószövetségnek az egyik legnagyobb embere, vagy a legnagyobb emberének a szavai ezek, az egyik a 90. Zsoltárból, a másik pedig az Új Szövetség Isten áldott emberének a szava, vagy talán az egyik legnagyobb emberének a szava, Pál apostolnak a kijelentése. Legelőször a 90. Zsoltárt szeretném elolvasni a számotokra. Fönnállva hallgassuk meg ezt a Zsoltárt. Mózesnak, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva, mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és azt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy ölvártásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És az Új Szövetségből Pál apostolnak a szavai, amelyeket a galáciabeli gyülekezetekhez írt, a 6. fejezet, 14. verse. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mennyei Atyám, én arra kérlek téged, hogy tedd ezeket az igéket élővé, elevenné most itt közöttünk. Szólíts meg bennünket Mózeson keresztül, és szólíts meg bennünket Pál apostolon keresztül. Uram, add, hogy ez az üzenet olyan legyen, amely az életnek az üzenetét és az életnek a beszédét tudja ide közénk hozni. Olyan beszédet, Atyám, amely nem emberi szó, hanem amely mennyei kijelentés. Amely olyan, Atyám, amely megszólít ott, ahol vagyunk. És köszönöm neked, Uram, hogy akik megszólítanak és a szívükbe fogadják ezt az igét, azok új életre, új odaszánásra indulhatnak el. Köszönöm, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. Okos rabbik szerint, akik nagyon bele tudnak mélyedni az Ószövetségnek a nyelvezetébe, azok beszélnek arról, hogy a 90. Zsoltár, ami Mózesnek, az Isten emberének az imádsága, vagy a Zsoltára, az Izrael melyik időszakához kötődik. És azt mondják, hogy olyan szavak és olyan kifejezések találhatók ebben a 90. Zsoltárban, amelyek egy viszonylag hosszú vagy rövid időszakhoz kötődnek, de egy nagyon-nagyon speciális időszakhoz. Ahhoz az időszakhoz, amikor Izrael 38 éven keresztül vándorolt a sivatagban, vándorolt a pusztában, és el kellett, hogy szenvedje az Istennek az ítéletét. És hogy ez a Zsoltár abban az időben fogalmazódott meg, abban az időben született meg. És tudjátok, hogy ha ismeritek nagyjából talán ezt a történetet, hogy a lázadás miatt, a félelem miatt nem ment be Izrael az ígéretnek a földjére, és Isten azt mondta akkor, hogy ez a nemzedék, ez a generáció, ez nem is fog belépni, és mindenki, aki 20 év fölött volt, tehát katonakorú volt, azt mondta Isten, hogy itt kell, hogy elpusztuljon, elhújjon, elmúljon a pusztában, mert hitetlenül fogadták az Úrnak az ígéretét. És ez egy olyan időszak volt, azt olvassuk az igében, hogy nem szakadt le a ruhájuk róluk ez alatt az idő alatt. A sarujuk nem kopott el ez alatt az idő alatt. Mannát ettek. Ott volt az a különleges víz, amelyet Isten sokszor a kősziklán keresztül adott nekik, vagy hát legalábbis olvassuk, hogy kétszer legalább volt ilyen történet. Néha húst kaptak, És mégis elhultak, mégis meghaltak. És tudjátok, olyan megdöbbentő, hogy visszatér ebbe a Zsoltárba, sokszor elmúlik, elmúlik, elmúlunk, elmúlás. Azoknak a gondolata, amitől mi nagyon-nagyon félünk. Félünk, mert az elmúlás az valamit lezár. Az elmúlás az valaminek a végére pontot tesz. És mégis az az utolsó mondat, amit itt a 90. Zsoltárból olvastam, ez a mondat, ez arról szól, hogy tanítsd, Uram, úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hát bölcs szív, hát hogyan lehet bölcs szívhez jutni, ezt nem tudom megmondani nektek, hát majd ezt megkérdezitek a pásztorotoktól, de abban tudok segíteni, hogy hogyan lehet megszámlálni a ti napjaitokat. Én az életemben többször megszámláltam az én napjaimat, és most, amikor ide készültem közétek, ma is, nem ma héten, megszámáltam egyszer a napjaimat, és ha nem tévedtem, akkor nekem van eddig magam mögött 18.522 nap. Ez az, ami olyan 51 évbe lassan már belefér, de hát ide jutottam én is. Tudom, hogy a Kertész Tomi, meg a Dóri, régi budafoki ismerősök megdöbbennek ezen, hogy én fölöttem így múlik az idő, de ti egyre fiatalabbak vagytok, és minden új gyermek egyre fiatalabbá teszi a szüleit is. Úgyhogy, de sokszor megszámláltam az én napjaimat, és akkor, hát mondom, milyen sok, és akkor egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ugye ne azt számláld meg, hogy mennyi van mögötted, hanem azt számold meg, mennyi van előtted. Hát honnan tudnám, hogy mennyi van előttem? Hát ez az Istennek a titka, nem? Hogy mennyi van előttem, mikor ér véget ez a földi élet. Ez a Zsoltár beszél valamiről. Beszél Isten kegyelmi éveiről. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy Isten ad az embernek kegyelemből mondjuk 70 vagy 80 évet. Ez benne van a Szentírásban, de én ezt nem tudom senkinek garantálni, hiszen tudjuk azt, hogy vannak, akik ennél kevesebbet kapnak, vannak, akik ennél többet kapnak és többet kaphatnak. De azt mondja a Zsoltár, hogy ez egy olyan kegyelmi időszak. 70-80 év. Ezzel lehet számolni. Hát, ha valaki házi szalonnát eszik, meg egy kis házi kolbászt, az lehet, hogy egy kicsit tovább él, mert azok egészségesebb táplálékok sok minden másnál. De most erről nem akarok külön beszélni, hanem tudjátok, arra gondoltam, hogy megnézem, hogy ez a 70 év, ez a mostani napjaimhoz képest ez mennyit jelenthetne. És hát ez azt jelenti, hogy ha így lenne igaz ez a történet, akkor lenne még 7028 napom hátra, a 70 évig. Ha 80, akkor még lenne 10.678 napom. És akkor, hát tudjátok, az jutott eszembe, hogy akár mennyi lenne, az már kevesebbnek tűnik annál, mint amit eddig éltem. És tudod, azt akarja Isten, nem a számokkal akarok bűvészkedni, hanem azt akarja Isten, hogy nézz előre. Nézz előre. Én tudom azt, hogy egy egyetemista az mindenből le tud vizsgázni, ha kell, akkor 3 nap alatt fölkészül egy vizsgára, vagy még lehet kevesebb idő alatt is, de csak akkor, ha tudja, hogy mikor van a vizsga időpontja. Ha nem tudja, mikor van az időpontja, nem is tudja elkezdeni. Tehát itt van a nagy probléma. Nem mindegyik egyetemista ilyen, van, aki rendszeresen és folyamatosan tanul, annak mindegy, hogy mikor van a vizsgája. És Isten azt akarja, hogy nem biztos, hogy mi tudjuk azt, hogy mikor kell levizsgáznunk előtte, mikor kell megjelennünk az ő dicsőségében, de azt akarja tudni, hogy van egy kegyelmi idő, és ez a kegyelmi idő, ez egy nagyon fontos, mert elfogy. Mert egy olyan idő, amit nem is tudom, hogy mekkora, és olyan idő, ami folyamatosan fogy. Ami mindig egy kicsit kevesebb lesz. És Isten ezen keresztül azt akarja, hogy sürgessen téged. Mire? Arra, hogy az élet legfontosabb dolgairól gondolkodj. És amikor az embernek sürgető az ideje, akkor nem minden fog beleférni, és nem minden tart fontosnak, hanem azt mondja, hogy nézzük, hogy melyek azok, amik a legfontosabbak, amelyek számítanak, amelyek igazán különlegesek. És abba teszem bele az én életemet. És tudjátok, ez az isteni vizsga, ez egy nem egyszerű vizsga, olyan félelmetesnek tűnik, de tulajdonképpen ez a vizsga arról szól, hogy az a szeretet, amellyel Isten engem, téged megközelített, az mit formált rajtad? Befogadtad-e a szívedbe? Ugye Robi bizonyságot tett arról, hogy ez a szeretet, ez közelítette őt. Egy jó sátoros evangelizáció. Aztán 2 év múlva a következő. És Isten megközelít téged is. Én nem tudom, hogy sátoros evangelizáción, nem tudom, hogy egy igeversen, nem tudom, egy házi csoporton, nem tudom, hogy egy áldáson keresztül, vagy egy olyan eseményen keresztül, ami megrendít téged. De az Isten szeretete jön feléd, és jön felém, és át akar formálni. Meg akar újítani. Újjá akar téged szülni. És amikor vizsgázunk az Isten előtt, akkor csak az a kérdés, hogy megtörtént-e ez az életembe? Hogy odaadtad-e magad erre? Megnyitottad-e magadat ezelőtt az isteni szeretet előtt? Hogy mivé formált és mivé tett téged ez az isteni szeretet? És tudod, nem mindegy az, hogy úgy élsz ma, hogy azt mondod, hogy Isten nélkül, de az Isten ítéletére telik az idő. Vagy Istennel együtt az Isten dicsőségére telik az idő. A kettő között óriási különbség van. A Biblia azt mondja, a kettő között menj, és pokolnyi különbség van. Hogy az Isten ítéletére telik az időd, és telnek el a napjaid, vagy az Isten dicsőségére telnek el a napjaid. És tudod, az Isten igéje az nem ijeszgetni akar. Az Isten igéje az reálisan beszél a dolgokról. Reálisan beszél ennek a világnak a működéséről. Jó elkezdeni, készülni az Isten dicsőségére. Néhány hónapja egy alkatrész nagyon zörgött az autóba, és hát elvittem egy barátomhoz, megnézte, azt mondja, hogy ennek nincsen különösebb problémája, el van kopva, és tényleg nem is volt semmi komoly bajnak a forrása ez. És azt mondta, majd, hogyha vizsgáztatod, akkor hozod, és akkor kicseréljük ezt. És tényleg úgy is volt, hogy eltelt jó néhány hónap, elvittem, és a vizsgá előtt kicserélték azt az alkatrészt, és akkor beültem az autóba, és elmentem, és jaj, de buta voltam. Hát ez hónapokkal azelőtt is meg kellett volna csináltatnom. Mert lehetett normálisan hallani a rádiót. De tudjátok, hogy arra is rájöttem, hogy a munkadíj ugyanannyiba került akkor, mint hogyha 6 hónappal előtte megcsináltam volna. Semmit nem nyertem vele. Semmit nem nyertem vele, hogy azt mondtam, hogy nem adom most ki ezt a pénzt erre. Semmit nem nyertem vele. És tudod, lehet, hogy ez egy pitiáner dolog, de az életedbe egy jó döntés, az azt jelenti, hogy ha most meghozod, ez ugyanannyiba kerül, mint hogyha 2 év múlva. De még több, fontosabb most, mert most biztos, 2 év múlva nem biztos. Nem tudom, hogy mit hoz az élet a számodra. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatba kerülsz bele. Nem tudom, hogy mi fog történni veled. Én hiszem azt, hogy megmaradsz, keresed az Urat, keresed az elkötelezettséget, keresed az új életet, de nem biztos, lehet jön egy nagy szerelem, és akkor elvisz, és akkor egész más dolgok lesznek majd fontosak. és elmész amellett, ami meghatározza az örök sorsodat. Próbáltam kiszámolni, hogy Izrael kijött Egyiptomból, akkor azt mondja az ige, 600 ezer felnőtt volt, akik 20 éves fölött voltak, tehát katonakorúak voltak. Gondolom ezeknek úgy nagyjából volt ugyanennyi feleségük. És 1 200 000 ember volt minimum az, akik vándoroltak a pusztába, és el kellett szenvedni az Isten ítéletét. És naponta 80, 90, 100 ember halt meg 38 éven keresztül. Remény nélkül. Ez a legtragikusabb. Remény nélkül. Mert hogy a lázadás miatt kerültek bele ebbe a helyzetbe. Az Isten akarata két nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyik arról szól, hogy legyél Istennek a gyermeke, a másik pedig arról szól, hogy legyél Istennek a szolgája. És érdekes az, hogy a Biblia némelykor ezt a két dolgot egy szóval fejezi ki. És az a szó, az a kifejezés az Új Szövetségben, hogy dulosz. Egyszerre jelent gyermeket, jelent örököst, de jelent szolgát, sőt a szolgaságnak a legkeményebb részét, a rabszolgaságot. És tudod, az egyik azt jelenti, hogy mennyire vagy közel egy asztalhoz. Tegnap este egy mennyegzőn voltam, és tudjátok, hogy a mennyegzőnél szokott lenni főasztal. Hát a főasztalhoz nem akárki ülhet ám le. Ki ülhet le a főasztalhoz? Mennyasszony, vőlegény, meg a legközelebbi családtaguk. És hát ugye mindig oda viszik legelőször az ételt, ott vannak azért a legfinomabb falatok, és az ember úgy ágyik arra, hogy de jó lenne. Mondjuk most az én lányaim miatt kellene főasztalhoz ülnöm, még nem biztos, hogy teljesen örülnék neki, mert még le kell érettségizni, meg van egy-két ilyen dolog. De nem olyan rossz a főasztalnál ülni. És a legközelebbi hozzátartozók azok, akik odaülhetnek ehhez a főasztalhoz, és ott étkezhetnek velük. És tudod, amikor Istennek a fia vagy, akkor Isten a maga asztalához ültet téged, mert azt mondja, hogy te is az ő családjához tartozol. És ez meghatározza az Isten családjába a helyedet. A másik dolog, a szolga, az pedig meghatározza az életednek a fajsúlyát ebben a földi világban. Hogy mennyire vagy fajsúlyos. Hogy mennyire vagy az atyának szolgája. Pál apostol azt mondja, és az utóbbi időben, én nem tudom már, 10-szer van előttem ez az ige, és soha nem tudtam Krisztus keresztjével eddig komolyan dicsekedni. Értettem, hogy miről van szó, meg el is fogadtam, hogy miről van szó. De Pál apostol nem csak ennyit mond, hanem azt mondja, hogy én pedig nem, azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. És elképzelem azt, hogy Pál apostolt behívják egy előkelő társaságba, és akkor ott eszegetnek, iszogatnak, kávézgatnak, és akkor valaki mondja, hogy hát, tudjátok, én a császári családhoz tartozom, és hát több rokonom is van, akik különböző tartományokban tisztségviselők, és hát olyan fantasztikus életük van, és ez a családunknak egy jó létet biztosít. És hogy milyen fantasztikus egy ilyen kapcsolatrendszer. Lehet valaki azt mondja, hogy hát figyelj, nekem több birtokom is van, és képzeld, különböző évszakokhoz tudtam szerezni mindig valami különleges üdülőhelyet. És amikor hideg az idő, akkor délre tudok utazni, és ott van egy idő, amit ott eltölthetek, és ott egy fantasztikus környezetbe élvezhetem. Amikor meleg az idő, akkor éjszakra költözhetek, és ott van egy otthonom, van egy üdülőm, és akkor ott, a nyári melegben élvezem a hűvösséget. Lehet valamelyik azt mondja, hogy hát figyeljetek, az én családomnak több offshore cége is van Panamában, és hát óriási dolgokat tudtunk megmenteni a családnak számára. És azt a Pál apostol, hát azt mondom, mivel is dicsekedjem? Hát tudod, nekem van valaki, aki nagyon-nagyon fontos, és nézzük, valami híres nő, színésznő, vagy ki lehet az, aki ennek a Pálnak ennyire fontos, vagy valami rétor, aki nagyon szépen tud beszélni. És ugye Pál azt mondja, hogy hát nekem van egy ismerősöm, egy közeli ismerősöm, képzeljétek el, meghalt a kereszten. És akkor többen, mi? Hát mi van ebben dicsekedni való? Hát ezt szégyelni kell. A szerencsétlen. Hát meghalt a kereszten. És Pál, te még ezzel dicsekedsz? Hát milyen ember vagy te? Szadista? Meg nem tudom most a pszichológusok, meg a pszichiáterek milyen jelzőt tennének ilyen helyzetbe egy-egy embernek. Hogy te, egy kereszt, hát tudod, hogy mi a kereszt? A kereszt az egy kivégző eszköz. Akik azon szenvednek, azoknak tönkrement az életük. Ott jajgatás van. Ott vér van, ott folynak a testnedvek, és bele szívódnak a fába. Hát ezt már csak gumikesztyűvel lehet megfogni, mert ki tudja, hogy az ember milyen fertőzés szedhet össze, amikor megérint egy olyan keresztet, amelyen valaki már meghalt. És azon a kereszten nyomorult módon pusztulnak el. Hát még a rómaiak is egy idő után betiltották, és azt mondták, hogy ki lehet végezni az ember, de a kereszt halál az túlságosan embertelen. És az a Pál, te ezzel dicsekedsz? Te szadista vagy? És Pál azt mondja, nem szadista, realista. Én realista vagyok, mert megértettem a világ működését. És tudod, miért értette meg Pál a világ működését? Azért, mert én is úgy látom, ha ebbe a világba, amiben élünk, nem jönne valami különleges külső erő, akkor ez a világ már réges-régen összeomlott, elpusztult volna. De ebbe a világba jön egy különleges erő. Ezt a világot Isten néha megérinti, megszólítja, hoz új életeket, mint a Robinak az élete is. És az életén keresztül hoz egy új frissességet, és ahogyan Isten szelleme betölti az ő életét, rajta keresztül ez az isteni szellem, ezt a világot, ennek a világnak egy részét újra megérinti, megeleveníti, fölfrissíti. És hogyha nem lettek volna ilyen dolgok, akkor ez a világ már lehet, hogy kipusztította volna saját magát. De tudd meg, hogy ebben a világban az Istennek az ereje, az nem akárhol jön be. Ott jön be, ahol a kereszt van. A szellemi világnak egyetlen egy úton, módon van kiáradása ebbe a látható világba, és ez a kereszten keresztül történik. És igaz ez a saját életedre nézve, igaz ez a gyülekezetnek az életére nézve, igaz ez az Isten országára nézve is, hogy a kereszten keresztül jön az, ami ezt az egészet élteti, működőképessé teszi. Segít a megtérésben, az újjászületésben, segít az ajándékoknak a működtetésében, segít abban, hogy egy gyülekezet, egy közösség megtalálja a helyét, a szolgálatát, a látását, segít abban, hogy az Isten országa épüljön és növekedjen. De mindez a keresztért és a kereszt miatt történik. És tudod, nagyon sokszor mi azt mondjuk, nekünk annyi minden jár ebből a világból, mert megszülettünk, mert tanultunk, mert szakmánk van, mert dolgozunk, és sok minden jár. Nemrégen beszélgettem fiatalokkal a jövőjükről, és hát többek között az, hogy milyen fizetést szeretnének kapni a ha elvégzik az iskolájukat. És tudjátok, azt láttam, hogy az élettől teljesen elrugaszkodott elképzeléseik vannak arra nézve, hogy friss húsként kikerülnek a munkaerő piacra, és akkor mit tudom én, úgy alapfizetésnek egy 350-400 ezer forint, hogy hát valahol el kell kezdeni alul, és akkor onnan föl kell lépdelni a ranglétrán. Figyelj, azt gondoljuk, hogy nekünk annyi minden jár. Miért? Mert emberek vagyunk, mert mit tudom, valamit letettünk az asztalra. És tudod, hogy mik vagyunk? Mi az Isten teremtményei vagyunk. De nem csak egyszerűen az Isten teremtményei vagyunk, hanem ebbe a teremtő és teremtményi viszonyban jött egy törés. És mi Isten kegyvesztett teremtményei vagyunk. A bűn miatt. Amiatt a bűn miatt, ami Ádámon és Éván keresztül bejött ebbe a világba, és kitörölhetetlen dolgokat hagyott és hagy maga után. És mire számíthat egy kegyvesztett teremtmény? Mire számíthat az, aki föllázadt az Ura ellen? Mire számíthat? Halálra, ítéletre, nyomorúságra, örök szenvedésre. De az Isten nem ezt adta. Az Isten új életet hoz. Az Isten fölkínálja a helyreállást, fölkínálja a megtisztulást, fölkínálja azt, hogy ez a megtört kapcsolat, ez újra helyreálljon. De ennek egyetlen egy személy és egyetlen egy eszköz a helye, ahol ez megtörténhet. Ez csak Jézus Krisztuson keresztül, a keresztnél történhet meg. A kereszten kívül semmi nem jár neked. Ami jár, ami jön, az a kereszten keresztül jön. És Pál ezt megértette. És Pál ezért tudott dicsekedni a kereszttel, és ezért tudott dicsekedni Jézus Krisztus halálával. Hogyan születik egy új élet? Gondoltok egy szülőotthonra, hogyan születik egy új élet? Nehezen, vérben, vajúdva, szenvedésben. Hogyan születik egy új élet? Vérben, vajúdva, szenvedésben. Az Isten országában minden új élet ott a keresztnél születik meg. Annál a keresztnél, ahol Jézus Krisztus szenvedett, ahol ő meghalt, ahol ő elhordozta ennek a világnak a bűneit. És tudjátok, amikor Jánosnak volt egy mennyei látomása, és elkezdték bemutatni neki a mennyei világot, a mennyei világnak a működését, az Atya Istennek a trónusát, a körülötte lévő véneket. És amikor kellett, hogy valaki fölnyisson egy könyvet, akkor egy nagy csend támadt. És kiderült, hogy erre senki nem méltó, hogy fölnyissa. És már János is majdnem kétségbe esett, és jött egy angyal hozzá, és azt mondta, de itt van a Júda megöletett oroszlána. Itt van az Istennek a báránya. Ő méltó erre. Méltó erre, mert oda adta az életét. Mert megöletett. Tudod, ez a kereszt, ez a világnak a közepe. Ez a kereszt a látható és a láthatatlan, az emberi meg az isteni világnak az egyetlen egy találkozási pontja. Ez a kereszt az a hely, ahol te megtisztulhatsz. Ez a kereszt az a hely, ahol elvétetik rólad az Istennek a haragja, elvétetik rólad a lázadásnak a bűne. Ez a kereszt, és ezért a keresztért Isten kész új életet adni neked, kész megáldani téged, kész arra, hogy azt mondhassa, az én fiam vagy te. Hozzám tartozol, de csak ezért a keresztért. Ezért a keresztért. És ez az a kereszt, és ez az a hely, amely ma is hív. Vajon hív-e téged ez a kereszt most? Érzed-e, hogy ebből a keresztből most valami kiárad, és vonz téged? Érzed-e azt, hogy ez most valami nagyon-nagyon személyes dolog, ez most nem úgy általában mindenkinek szól, hanem ez most neked szól, ez most téged érintett meg. Itt most a te életedről van szó. Most arról van szó, hogy itt valami alapvető új dolog történhet veled. Nem akarod megragadni ezt a keresztet? Nem akarsz idejönni, hogy csak úgy megérintsd, és kifejezd azt ezen az érintésen keresztül, hogy Uram, lehet, hogy eddig tudtam, vagy eddig is tudtam, de lehet, hogy nem tudtam eddig. De én, nekem szükségem van arra, amit ezen a kereszten keresztül te adsz a számomra. Hogy elvétessék rólad az ítélet, hogy jöjjön az új élet, hogy a régiek elmúljanak, és minden újjá legyen, hogy az, ami halott benned a bűn miatt, az most Isten ereje által, Jézus Krisztus kiomlott véle által megtisztuljon, és újjá legyen. Figyelj, komolyan mondom, ha hív ez a kereszt, gyere ide mellém, és érintsd meg ezt a keresztet. Érintsd meg. Lehet azt gondoltad eddig, hogy ez egy dísz itt a szószéken, bibliatartón. Lehet azt gondoltad, hogy hát keresztény, hát valami köze van a kereszthez. Nem. Ez a világ közepe. Ez a te kórházad, a te szülőotthonod, ahol vérben és szenvedésben és vajudva, de megnyerheted az életedet. És tiéd lehet az az élet, amit Isten készített a számodra. Imádkozni fogok, és hívlak ehhez a kereszthez. Hívlak, és az imádság közben, vagy az imádság után, hogyha jönnöd kell, mert vonz, ha jönnöd kell, mert hív, ha jönnöd kell, mert fölragyogott, akkor gyere, és érintsd meg. Mennyei Atyám, én köszönöm neked a te csodádat, köszönöm neked az élet csodáját, köszönöm neked a te dicsőségedet, amelyet, Uram, senki és semmi nem tudott elvenni és elhomályosítani. Köszönöm neked az Úr Jézus Krisztust, aki letette az életét azért, hogy mi ne elhújjunk, ne elmúljunk csak úgy, hanem hogy örök életünk legyen, hogy megkapjuk a te legnagyobb ajándékodat, a bűnbocsánatot, a megtisztulást, az örök életet. Hogy miénk legyen a számunkra elkészített hely a te családodban. Köszönöm neked, hogy nem mi fizettük ki ezt az árat, hanem Jézus Krisztus vére volt az, amely bennünket most is elfogadhatóvá és szerethetővé tesz az Atya Isten színe előtt. Köszönöm neked, hogy ennél a keresztnél lehet új életet nyerni, itt lehet újjászületni, itt lehet bekerülni az Isten családjába, az Isten országába, és itt lehet megnyerni az örök élet ígéretét. Köszönöm neked, hogy dicsekedhetünk ezzel a kereszttel. És akinek van reménye, azért van reménye, azért van jövője, mert ennél a keresztnél találkozott veled, találkozott a te egyszülött fiaddal. És köszönöm neked, hogy ma is itt van a találkozásnak a lehetősége. Amen.